A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Az északnyugati szelet ma több felé, holnap főképp a főváros környékén és a Dunántúlon kísérik erős lökések. Hajnalban mínusz 1 plusz 8, napközben 17-23 fok várható.
Műsorajánlat. Őszinte kíváncsisággal, sok empátiával és alapos tudással kérdezte évtizedeken át az irodalom nagyjait emlékezetes műsorok sorában. 84 esztendős korában elhunyt a legendás rádiós, a Báró Ötvös József díjjal kitüntetett Kulcsár Katalin, szerkesztő műsorvezető, akinek kedves hangja és derűs egyénisége összeforrt a magyar rádióval. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete alkalmából.
Ígyunk a jegyes bárra!
Minden ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor döntenie kell. Szabadság vagy rabság.
Majdnem mennyasszony. Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László. Az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 13. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Menekülők.
Megszoktam már az egyiptomi tisztviselők végtelen vendégszeretetét, amelyel ott messze, kint az oázisokban fogadtak. Sokszor hallottam már előzékeny, szerénykedő szavaikat, amelyekkel bocsánatot kérnek a vendégtől, azért, hogy nem nyújthatnak nagyobb kényelmet, nem szolgálhatnak finomabb ételekkel. Ezen át kellett esnem, valahányszor megérkeztem expedícióm szokott kiinduló pontjára, Kargába vagy Dakhla oázis székhelyére, Mutba. De most már néhány napja, hogy visszatértem a kezdetleges, de tiszta állami rest house-ba, és vendéglátóim, a kitűnő kormányzó és a helyettese, a rendőrfőnök már lerúgták szokásos udvariaskodó szólamaikat. A mamurnak tehát valami szándéka volt kérdésével. Én szerettem a sivatagot, Abdelrahman Effendi, és elhatározott szándékom, hogy átkutassam a még ismeretlen területet. De mégis mit nyújthat ez az élet önnek, aki palotában lakhatna és selyemmel takaródhatna? Ez ugyan nem egészen úgy van, mert nekünk odahaza nem igen terik palotára és selyempaplanra. Nézze, effendim, az ember fiatal és egészséges. Nem kötelessége, hogy valamilyen munkát végezzen. Nekem most ez a munkám. És van-e annál szerencsésebb ember, mint az, aki a munkáját kedve szerint választhatta?
Vajon mi lehet az, ami ide vonz közibénk olyan nagy urat, amilyen ön, effendim? És ha megtiszteli szerény házunkat, és boldoggá tesz elhagyatott oázisunkban látogatásával, akkor miért nem marad itt velünk, és miért teszi kockára életét hónapszám abban a rettenetes sivatagban, ahol csak veszélynek és nélkülözésnek teszi ki magát?
A kérdés előzékeny hangon és barátságosan volt feltéve. Mégis, mintha valami mélyebb kíváncsiságot éreztem volna ki vendéglátom szavaiból. Abdelrahman Zoher effendi, Dakhla oázis rendőrfőnöke, közepes termetű, inkább gyönge testalkatú egyiptomi hivatalnok típus. Bár a határőrség elegáns angol mintájú keki egyenruháját viseli, nincsen benne semmi katonás. Barnás arcában kis fekete bajusz. Energikus ívelésű orr és intelligensen csillogó szempár. A rendőrfőnök nagyot szívott cigarettáján, Annak fényénél megláthattam, hogy valamint tűnődik.
Én tudom, hogy ön szereti a sivatagot, de még nem ismerte meg a sivatag igazi arcát. És ettől óvja meg önt, Allah.
Most már sejtettem, hogy a mamúr mire gondol, és megdobbant a szívem arra a gondolatra, hogy hát, ha most ezen a csillagfényes estén rá tudom bírni, hogy elmondja nekem a múlt tél eseményeit. Amint most itt ül mellettem a rest house verendáján, és idegen, kemény kiejtésével lassan válogatja az angol szavakat, senki sem nézné ki belőle, hogy a közelmúltban a líbiai sivatag egyik legdrámaibb eseményének volt a hőse. Már jövetelemkor megkíséreltem, hogy kikérdezzem a kufrai menekültek megmentéséről, amelyben, mint hallomásból tudtam, oly önfeláldozó szerepet játszott. Mondja, effendim! Mikor szerzett ön először tudomást a kufrai harcokról? Nekünk itt Egyiptomban sejtelmünk sem volt arról, hogy az olasz kirenaikában mi készül. Különösen itt kint az oázisokban. Ön beszéljen kufráról. Igaz, hogy a visszatelepítés miatt tárgyalt? Mondja elő mindazt, amit akkor tapasztalt, és engedje meg, hogy jegyzeteket csináljak.
Mi tudjuk, hogy ön jó akarunk, nagy uram. A kormányzó úr mondta, hogy a magar és a turuk közel állanak egymáshoz. Én rendelkezésére állok, de kérem, hogy járjon közbe ezeknek a szerencsétleneknek a visszatelepítésében. Ramadán első napján, 1931-ben, január 19-én volt. Nagy olasz hadsereg támadta meg otthonunkat, a Kufra oázist ágyukkal, gépfegyverekkel és 20 repülőgéppel. A harc az északi oázisnál, Hauarinál kezdődött, és 6 óra hosszat tartott. Az arabok vezérei, Salah el-Atteyus és Abd el-Galil Seif en-Nazr emirek voltak. Ők vezették már évek óta a kirenaikai felkelést a kormány ellen. Az arabok lőszere hamarosan elfogyott, és a harcot abba kellett hagyniuk. Az éjszaka folyamán aztán az emírek elrendelték az általános menekülést. Bár a kormánycsapatok aznap még nem vonultak be az oázisba. A tevék nem voltak előre itatva, amint az a hosszú sivatagi vándorlás előtt szokás. Mindenki csak septében szedte össze azt a kevés élelmet, ami épp házában volt, és foltozatlan kecskebőrből készült víztömlőkkel indultak útnak. Asszonyokkal, gyerekekkel együtt. Másnap a repülőgépek üldözték, és szétszórták a menekülő karavánokat, és sokan elestek a gépfegyvertűzben. A zuelják könyörögtek nekem, hogy menjek ki a sivatagba, és mentsem meg ott maradt családjaikat. Mit tehettem mást? Azonnal hivattam orvosunkat, Timutaut Kolta effendit, és az én szolgálati autómmal, valamint az omdáival és a Kargadahla fuvarozó társaság véletlenül épp itt tartózkodó egyik kocsiával elindultam először Baladba. Ez 40 kilométerre van Muttól. A Zuyeáktól ott megtudtam, hogy Kufrából először az Uveinat hegységig menekültek. Ezt az utat 6 nap alatt tették meg. Ott gyülekezett a szétszórt menekülők több fegyveres csoportja. Uveinat forrásai azonban nem adtak elegendő vizet közel 1000 ember és teve számára. Az emirek elrendelték, hogy tovább kell vonulni. A Zuyeák Uveinatból a Szudánba, Merga oázisba akartak vonulni. Valahogy az a hit volt köztük elterjedve, hogy Merga az angol kormány tulajdona, és minden évben eljön oda a datoja aratásra. Kérték Harryt, hogy vezesse el őket Mergába, de az öreg megtagadta kérésüket, és eltűnt valahová a hegyekbe. 7 napos bolyongás után visszatértek Uveinatba. Az oázist nem találták meg. Most már kényszeríteni akarták az öreg Guránt, hogy vezesse őket, de csak a rabszolgáját tudták megtalálni, aki megesküdött, hogy sohasem járt Mergában. Ettől az embertől hallották, hogy a mi oázisunk, Dahla, csak 6 nap járásra van Uveinattól, és tulajdonképpen ez okozta részben a katasztrófát, mert csak 1 hétre való vizet vittek magukkal.
Erről is hallottam, effendim. Csak hogy Én azt hiszem, hogy Zukkar jó hiszeműleg mondta ezt. Ő Kemal Eddin hercegtől hallotta, hogy 6 nap alatt érkezett Daklából Uveinatban híres 1925-beli expedícióján. Mit tudta az a szegény nomád, hogy 6 autós nap, nem 6 tevés nap?
Inshallah, hogy úgy volt, mert ki is vehetni a lelkére annyi ember pusztulását. 3 hétig bolyongtak a sivatagban, és az utolsó napokban már nem volt vízük. De engedje meg, hogy az irodámból elhozzam feljegyzéseimet és egy lámpát.
Sohasem fogom elfelejteni azt az éjszakát, amelyén a mamur felolvasta nekem a sivatag egyik legszörnyűbb tragédiájáról szóló naív jelentését. A pislogó petróleum lámpa mellett sietve jegyeztem a megrázó adatokat, lehetőleg szóról szóra fordítva az arab nyelven írt naplót. Úgy adom vissza, ahogyan akkor a Rest House verendáján számtalan cigarette és fekete kávés csésze kíséretében felvettem.
Február 23-án délután 6 órakor indultam Tenida faluból. Az egyik zoelja, bizonyos Abu Kassim volt a vezetőnk. Este 9 órakor megtaláltuk a sivatagban élettelenül heverő arabok csoportját. Összesen 21-en voltak, férfiak, asszonyok és gyermekek. Ha csak néhány órával később érkezünk, csak halottakat találtunk volna. Már napok óta nem ettek, és aznap fogyott el a vízük. Hajnali 2 órára beszállítottam őket Tenidába. Reggel átmentem Mutba, mert oda közben egy másik menekülő csoport érkezett. Ezek azt jelentették, hogy egy napi járásra sok asszonyt és gyermeket hagytak hátra a sivatagban. Volt közöttük néhány súlyos beteg, ezeket átszállítottam a kórházba. Közben egy fiatalember meghalt. Kötelességemnek tartottam, hogy azonnal induljunk. Szolgálati kocsimat és a kórház kocsiját megraktam vízzel, és tevés rendőreimnek megparancsoltam, hogy nagy vízkészlettel kövessenek Tebeháton. Muttól 50 kilométernyire találtuk az első menekülőket, és amikor 120 kilométer megtétele után visszafordultam, összesen 17 személyt mentettünk meg. Az éj folyamán visszatértem Mutba. 25-én reggel összehívtam az eddig beérkezett arabokat, és felszólítottam őket, hogy megmaradt tevéikkel forduljanak vissza a hátra maradottak keresésére. Azt válaszolták, hogy tevéik már hetek óta nem ittak. Egyébként is valamennyien ember és állat túl gyengék ahhoz, hogy visszaforduljanak. Különben még 5 napi járásra is vannak menekülők a sivatagban. Azokat tevékkel már nem is lehet megmenteni. Kijelentették azonban, hogy kerüljön bármibe, hajlandók megfizetni a költséget, ha automobilokkal indulunk barátaik megkeresésére. Miután a fuvarozó társaság kocsiai nem voltak itt, reméltem, hogy abból majd nem ér szemrehányás, ha a szolgálati kocsimat és a kórházét ismét igénybe veszem, feltéve, hogy az arabok fizetik a benzin költségét. Délután 3 órakor indultam. Hadz Abu Bakr rengeteg narancsot hozott magával, a kórházkocsin elvittem a gyógyszeres ládát. Vezetőül még egy menekült, Nazbu el-Senussi el-Fergani jött velünk. Délután 6 órakor találkoztunk Abdallah Abu Seyfel, aki a Mogárba törzsből való, és Yusuf el-Esab, Walad Wafi törzsbeli sejkek csoportjaival. 4 kancatevéjük volt, és 4 asszony, ugyanannyi leány és 6 gyermek volt velük. Oly gyengék voltak, és hangjuk oly suttogó, hogy mindnyájunknak könnyes lett a szemünk. Csak cseppenként adhattunk nekik vizet, tejet és gyógyszert, míg végre ismét reményük lehetett az életre. Elláttuk őket elegendő vízzel, és hátrahagytuk őket azzal, hogy az automobilnyomokat ne hagyják el. Este 7 órakor a Mogharba törzsbeli El Hamri Abu Hamedet találtuk meg 3 asszonnyal, 3 leánnyal és 1 7 éves fiúval. Ezeknek az állapota sem volt jobb, és ugyanúgy cselekedtem velük, mint az előbbiekkel. 7 óra 40 perckor egy másik Mogharba csoportra bukkantunk. 20 férfi, 19 asszony és 22 gyermek volt ebben. Ezek szörnyű állapotban voltak. Itt meg kell említenem, hogy a nagyobb csoportok mind rosszabb állapotban voltak, mint a kisebbek. 1,5 óra hosszat maradtam ezeknél. A férfiak és asszonyok ránk vetették magukat, gyermekeiket hátrahagyva. A férfiak ránk akartak támadni, és bár alig bírtak a lábukon állni, némelyek viaskodni kezdtek rendőreimmel. Végre is lövésre kész fegyverekkel tartottuk őket távol az autóktól. Amikor elláttuk őket elegendő vízzel, sírva mondtak köszönetet. Még éjjel 10 óráig folytattam az utat, de a sötétségben csak nehezen tarthattuk a menekülők nyomát, és ezért lepihentünk a homokban. Másnap, február 26-án reggel 6 órakor ismét elindultunk. Nem sokára egy asszonyt találtunk a nyomon egy 14 éves fiúval. Mindkettő haldoklott. Ápoltuk őket, amíg magukhoz tértek, azután elegendő vízzel hátrahagytuk őket. 8 óra 40 perckor ismét nagyobb csoportra bukkantunk. 16 férfiből, 15 asszonyból és 17 gyermekből állt a csoport. Már csak 6 tevéjük volt. Daklától 4 napi járásra voltunk, és tán csak néhány férfi érte volna meg a másnapot, amikor elláttuk őket vízzel. Meghagytam sejküknek, bizonyos Mózen Abu Merreri Elferganinak, hogy lassan vonuljanak tovább a nyomon. 9:30 ismét elindultunk, és néhány kilométernyire egy férfit és egy nőt találtunk, a szomjúság kinnyaiban fetrengve. Csak cseppenként adhattam nekik vizet, mert ilyenkor az emberek torka a víztől hirtelen bedagad és megfulladnak. 10 óra után egy alacsony sziklahegyhez értünk homokdűnék között. A gara lábánál 2 férfi és 7 asszony feküdt, mert ott maradtak, hogy megvárják a halált. Megtettük azt, ami szükséges volt. 11 óra után eszméletlen asszonyt találtunk. Ápoltuk és kevés vízzel hátrahagytuk. Rövid idő múlva egy 15 éves szép leány holttestét láttuk a nyomon. Eltemettük. Délután 1 órakor egy magas garához értünk, sok podgyász feküdt mellette. Később megállapítottam, hogy ez Mohammed Abu Sakrana el-Zuhaya tulajdona. Felül 2 puska feküdt, míg a podgyász alatt még 3 puska, egy pisztoly és némi lőszer volt elrejtve. Ezeket lefoglaltam, azután itt megebédeltünk. 1 órai pihenés után még folytattuk utunkat délután 3:30-ig, amikor is 350 kilométert megtéve elfogyott benzinkészletünk fele, úgyhogy vissza kellett fordulnunk. Visszafelé saját nyomunkat követtük, de azzal párhuzamosan kisé oldalt haladtunk. Így történt, hogy kis idő múlva egy haldokló embert találtunk, akit jövet nem is vettünk észre. Amikor magához tért ez az ember, Hamed Abu Zeid el-Feriti, elmondta nekünk, hogy ő látta ugyan az autóinkat, de se inteni, se kiáltani nem tudott. Felvettük az egyik kocsira, és most már jobbra-balra keresgélve folytattuk utunkat. Nem sokára ismét egy összeesett alakot láttunk. Mint egy 35 éves nő lehetett. Halott volt, teljesen száraz és merev. Elhantoltuk. 5 óra tájt ahhoz az asszonyhoz értünk, akit utoljára hagytunk hátra. Már valamivel jobban volt, és megmondta a nevét. Fatma Abu Saif. Felvettük, és valamivel 6 óra előtt elértük azt a sziklahegyet, ahol a 2 férfit és a 7 nőt hátra hagytuk. Megdöbbenésünkre ezek közben elszélettek, mert a szomjúság tébolya még bennük volt. 2 asszonyt hamarosan kinyomoztunk, még nagyon betegek voltak, amikor felvettük őket. Ugyanígy volt 2 másikkal, akiket rövidesen utolértünk, és akik azt mondták, hogy a többiek tovább mentek. Este 10 órakor értük el Mohsen Abu Merreri csoportját. Ismét adtunk nekik vizet, és megígértettem a férfiakkal, hogy az asszonyokat és a kerékcsapást többé nem hagyják el. Kis idő múlva utolértük el-Eiz asszonyt a fiával. Látszólag teljes erőben bátran meneteltek Dakhla felé. Mégis felvettük szegényeket, és éjjel 1 órakor Muttól mintegy 100 kilométerre leheveredtünk a homokba aludni. 27-én délelőtt 11 órára értünk Mutba. Ott megtudtam, hogy a mogarbák csoportja még mindig nem érkezett be. Azonnal visszafordultam, de már 10 kilométerre találkoztam velük. Elkoboztam 4 puskájukat és 1 pisztolyt. A podgyászukat is átkutattam, de nem volt náluk több fegyver. Az eddig összegyűjtött menekülők előadásából megállapítottam, hogy még nagyon sokan vannak kint a sivatagban. Tán 5-6 napi járásnyira is. Megbeszéltem a sejkekkel, hogy bérbe veszem a fuvarozó társaság 2 kocsiját, és azokat az altisztemmel kiküldöm. Felajánlották megmaradt tevéiket, és azt a kevés török ezüstpénzt, ami náluk volt. Az autókat február 28-án reggel indítottam útnak. Mint vezető, fáradtsága dacára, ugyanaz a valad vafitörzsbeli Mohamed Abu el-Kassim vállalkozott, aki eddig is mindig velem volt. Ez az ember előző 2 utamon többször arra kért, hogy hagyjam el azt a nyomot, amelyiken én kerestem a menekülőket, és hagyj csak nyugat felé, mert az ő törzse és családja arra vették irányukat. Ezt persze nem tehettem, de most az őrmesternek megengedtem, hogy arra menjen, amerre Abu Kassim kívánja. Őrmesterem a következőket jelentette. Muttól 250 kilométerre csak ugyan egy mehalla táborára bukkantunk. 25 halott és 26 élő feküdt benne. Miután a haldoklókat magukhoz térítettük, és Abu Kassim a halottak között nem találta feleségét, fiát és 2 kis leányát, kért, hogy még keressük tovább, mert ő családját 7 napi járásra hagyta hátra. Még 150 kilométert tettünk meg, de senkit sem találtunk. Mivel Muttól 400 kilométerre voltunk, a sofőrök kijelentették, hogy vissza kell fordulnunk, mert benzinünk felét elhasználtuk. Abu Kassim azonban annyira könyörgött, hogy az egyik sofőrnek megengedtem, hogy még 40 kilométerre menjen tovább, amíg a betegeket ápolom. A sofőr és a velük küldött askari 2 óra múlva visszatértek, de Abu Kassim nélkül. Amikor megfordultak, ez az ember dulakodni kezdett velük, majd felkapott egy nagy vizes tömlőt, és minden rábeszélés ellenére gyalog tovább ment a sivatagba, hogy családját megkeresse. Allah irgalmazzon neki. Február 3-án ismét kiküldtem a 2 bérautót, hogy a hátra maradt valad wafi csoportnak segítsenek. Az egyik sofőr nem tudott belenyugodni Abu Kassim sorsába, és titokban több benzint vitt magával. Leírhatatlan volt mindnyájunknak öröme, amikor ezek az autók visszatérve magukkal hozták ezt a bátor embert is, aki csak ugyan megmentette feleségét és kisfiát. Szomorúsággal tölt el azonban, hogy 2 kisleányát és a rabszolganőjét már csak holtan találta.
Idáig szólt a rendőrfőnök naplója, amelyet azért olvasott fel, hogy megmutassa nekem a sivatag arcát. Amikor befejezte, egy ideig szótlanul ültünk a trópusi éjszakában. Eltűnődtem ezeknek az embereknek a lelkületén, amelyet mi európaiak hiába igyekszünk megérteni. A keleti ember gondolkodás nélkül kockáztatja életét embertársáért, de ugyanakkor irtózik a felelősségtől. Éreztem, hogy a mamúr még most sem fogta fel azt a veszélyt, amelynek önmagát kitette. Amikor rozoga autóival sok száz kilométernyire merészkedett az ismeretlen homoktengerre, hogy ott a nélkülözéstől tébolyodott, fegyveres embereket keressen. Azt a magas királyi kitüntetést, amelyet bátorságáért kapott, a hivatalos ügyek helyes elintézésének tulajdonította, mert ahogy ő mondta, csak a kötelességét teljesítette.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 13. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2021-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezik.